Isten igéjét Krisz fogja ma tolmácsolni nekünk egy különleges könyvből, a Biblia legkülönlegesebb könyvéből. Meglátjátok, hogy miről prédikál, lehet, hogy azt mondjátok, hogy az elmúlt évben ki sem nyitottam ezt a könyvet a Bibliából, az is, tehát, hogy igen, de szerintem a legtöbb ember nem ezt olvasgatja, úgyhogy nagyon aktuális, hogy erről a részről is halljunk valamit. És remélem, hogy fölcsigáztam az érdeklődéseteket, Krisz.
Kedves testvérem, amiről ma szó lesz, Jeremiás síralmaiból hozom a középső részt, a harmadikat, aki már olvasta, azt tudja, hogy miért azt választom az ötből. Persze megnézzük mind az öt fejezet hátterét. És tudjátok, amikor választ valaki témát egy prédikációra, vagy akár egy kis csoportra, akkor mindig az egy misztérium, hogy az Isten hogyan dolgozik így együtt. És hiszem azt, hogy aktualitás lesz ez ma számodra, számunkra. Szám mindenki majd meglátja, hogy miért. Az ige gondolkodásra hív minket, egy különleges központi rész, de ha újra meggondolom, ezzel is foglalkozunk majd a harmadik részben. Nem tudom, milyen hetetek volt, de én nagyon hálás vagyok egyébként, hogy az a sok síralom, ami keserűség vagy panaszkodás, ami a nagy meleg miatt volt az emberekben az utóbbi hetekben, az lehet, hogy úgy néz ki, hogy erre a hétre egy kicsit alább hagyott, úgyhogy ez is egy ilyen hálók lehet nekünk. Hogy miért választottam ezt a részt, és hogy mennyire fontos a Bibliát egyben látni, hogy Pisti is utalt rá, a Jeremiás síralmai az egy olyan rész, amit talán kevesebbszer forgatunk, kevesebbszer nyitunk ki. Nekem nagyon sokat jelentenek a bibliaolvasó kalauzok, amelyek segítenek 1-2-3 év alatt végigolvasni a Bibliát így szisztematikusan. Nem tudom, hogy csináltál-e már ilyet. Bátorítalak rá, hogy érdemes, ha már keresztények vagyunk, hogy a legfontosabb könyvünket, amiből megismerhetjük az Istent leginkább, elejétől a végéig elolvasni. Ez nem azt jelenti, hogy Mózes 1-től jelenésekig így laponként kell olvasni, van sok más haladási tervezet. Az egyik nagyon jó, amit tudok ajánlani, és én most csinálom, ez a Robert Murray McChain-nek, ez egy skót pásztor volt a 19. század elején, ennek az embernek a kis olvasó naplója egy év alatt végigveszi az egész Ószövetséget egyszer, és kétszer az újat, és ez az illető 29 évet élt, képzétek, és mégis itt van, megvan az ő neve, az ő híre, amit missziózott, amit tett ott azon a vidéken, az maradandó. Úgyhogy ma is úgy nyitunk ki egy nagyon-nagyon fontos és különleges könyvet, amit talán kevésbé szoktunk kinyitni, hogy hadd mondjam azt, hogy a teljes keresztény élethez ismerni fontos és szükséges a teljes igét. Ugye? Tehát, hogy feltételezzük azt, hogy ha az ige az Istenről tesz bizonságot, akkor én, mint keresztény, szeretném minden részét ismerni, mert azt feltételezem, azt remélem, hogy minél több részét ismerem meg, annál inkább kibomlik Istennek a személye, az én helyzetem, és az a nagyszerű munka, az a megváltási mű, ami ebből a könyvből is ki fog rajzolódni. Egy különleges szerkezete van ennek a Jeremiás síralmainak, öt részből áll, hát kis képen, angolul tudók előnyben, de mindjárt majd lefordítom, egy ilyen összefoglalást találtam. A története ennek a könyvnek, vagyis a témája, még a szerkezet előtt, az nem más, mint a babiloni fogság és a jeruzsálemi templom lerombolása. Ez Krisztus előtt 587-ben volt a déli ország részben, ugye Júdáról van szó. Kicsit korábban, Krisztus előtt 722-ben az északi ország részt az asszírok foglalták el, deportálták. Az öt rész az azért különleges, mert mindegyik egy akrosztikumban vagy anagrammában íródik, vagyis a legtöbb, mindjárt pontosítok, hogy melyik igen és melyik nem. Képzeljétek el, hogy az első, második, negyedik és ötödik fejezet mindegyik 22 versből áll. Nem véletlen, mert a héber ABC 22 betűből áll, és szépen versről versre végigveszi az első, a második és a negyedik fejezet ezt a 22 verset. A harmadik fejezet az 66 versből áll. Ennek az a különlegessége, hogy a héber ABC betűi három versenként jönnek egymás után. Tehát még mondjuk az első meg a második fejezetben úgy néznek ki a versek, hogy abban az időben, amikor bárcsak Isten ránk tekintene. És akkor C, D. A harmadikban, ahol 66 versből álló a fejezet, ott pedig A, aztán BBB, és aztán folytatódik. Ugye a héberbe kicsit máshogy jönnek a betűk, mint így a magyar, vagy a többi, legtöbb európai ABC-ben. És az ötödik, az különleges, mert ott nem ABC-rendbe jön. Mint hogyha azt is szemléltetni, érzékeltetni ezzel az író, aki Jeremiás, de erről még beszélünk, hogy ott kicsit káoszba hajlik a dolog. Tehát az egész történet és az egész szerkesztés egy jó nagy kontrasztban van. Egy hatalmas káoszról, egy hatalmas pusztulásról, egy fájdalomról szól Jeremiás síralmai, de a közepén el van benne rejtve a remény, a megváltás. És ez a hatalmas káosz, pusztulás ilyen gyönyörű, mértani pontos, többnyire mértani pontos szerkesztésben van az eredeti szövegben. Még egy oka talán az, hogy már egész kiskortól a zsidó gyerekek, ahogy tanultak, akár a szüleiktől, édesapjuktól, rabbik lábainál, segíthetett nekik a memorizálásban, hogyha tudták azt, hogy most megtanulunk egy fejezetet, 22 versből fog állni, és mindegyik vers az ABC-nk következő betűjével kezdődik. Ez nekem nagyon tetszett, amikor így elkezdtem ezt tanulmányozni. Azok a 22 versből álló fejezetek, amelyek ABC rendben, anagrammában vannak íródva, tehát az első, a második és a negyedik, mindegyik egy jaj felkiáltással kezdődik. Egyébként ez az eredeti könyvnek a Héber címe, Héber neve, jaj, hogyan? Hogyan? Amikor utalnak erre a zsidók, mi ugye azt mondjuk, hogy Jeremiás síralmai, vagy az angol ugye a Lamentations, ez amúgy a Septuagintából jön, a Héber Ószövetség görög fordításából, aztán ez a Vulgata is átvette, Lamentáció vagy Síralma könyve, mi így emlékezünk rá. A Héber gondolkodásban ez a jaj, hogyan? Gondoltok bele, egy zsidó embernek, főleg aki a fővárosban élt, elképzelhetetlen volt, hogy valaha ezt a várost, amely megerősített falakkal van körbevéve, az Istennek a lakhelye, a templom is ott van, hogy ezt bárki bevegye, elfoglalja, sőt, lerombolja, és elszállítsa a nép egy jó részét, vezetőket, papokat, a királyt. Úgyhogy ez egy felkiáltás, hogy hogyan történhetett meg mindez a szörnyűség. A Jeremiás síralmai, tehát a hogyan, ez az ünnepi tekercsek között tartják számon a zsidó kultúrában. Abban az öt könyv között van, amelyre mindegyikre épül egy fontos zsidó ünnep. Például nagyon érdekes volt nekem, hogy az énekek énekét szokták Pészákkor, Páska idején felolvasni, ugye ez a keresztény húsvétnak felel meg, akkor a Rút könyvét veszik elő, ugye a hetek ünnepén a Savótnál, ami nekünk, ugye a pünkösd, ami nemrég volt, és így tovább, még a Prédikát és az Eszter könyve tartozik az ünnepi tekercsekbe, és Jeremiás síralmai. És azért nagyon aktuális, mert ez egy olyan emlékeztetés és emlékezés, amely nyár közepén tartanak a zsidó emberek, július-augusztus fordulójában, és ilyenkor elolvassák, tehát a Jeremiás síralmait, ugyanúgy, ahogy mondjuk Purimkor elolvassák az Esztert, és ezzel emlékeznek nem csak az első templom lerombolására, hanem azóta már ugye megtörtént a Krisztus után 70-es Titusféle római seregek által elkövetett második templom féle lerombolás. Ez kevésbé örömteljes ünnep, mint mondjuk a Purim, ami ugye happy enddel ér véget, hogy megszabadul a zsidó nép. Még két fontos dologra fölhívnám a figyelmet a szerkezetnél, és aztán belemegyünk az igébe. A Héberben, de talán az angolban is jobban kijön, mindegyik fejezetben van egy beszélő, egy megszemélyesítő. Az elsőben ő beszél, a nőnemű személy, Sion leánya, ugye Jeruzsálem, elmondja a panaszát. A másodikban ő beszél, férfi megszemélyesítő, Isten maga elmondja, hogy mi miért történt, tárgyalja kicsit az okokat. A harmadikban, a leghosszabban ott egy nagyon személyes hangvételű, mondhatnám szemtanútól származó tanítás jön Jeruzsálemről, Jeremiástól. A negyedik fejezet az pedig róluk szól, ők, és az ötödik, az pedig újra kicsit személyesebb, az pedig a mi. És az angolban szépen kijön mindegyik C-vel kezdődő tematikába sorolható, ugye a magyarban inkább úgy jön ki, hogy katasztrófa, az első fejezet, a második az okok, a harmadik a helyreállás, a remény fejezet, érdekes, hogy ez a közepén van, mert a végén várnánk, aztán visszatér a következmények, és a könny vagy a könnyekre. Haladunk tovább, és még az ige előtt a szerzőről kell szót ejtenünk. Nagyon valószínű, hogy, és én is ezt hiszem, ezt gondolom, hogy itt Jeremiás a szerzője ennek az öt részes síralom könyvnek, hiszen a több utalás is van az ő könyvében, meg még a kettő krónikákban is. Nyírd le hajkoronád, ez van Jeremiás 7-ben, és dobd el, kezd gyászénekbe a hegytetőkön. Aztán a kettő krónikákban olyat olvasunk, hogy Jeremiás siratódalt szerzett Ósiásról, és az énekesek és az énekesnők pedig máig is megéneklik. Tehát ez bizonyítja, hogy ami történik, ez a siralmak könyv, amit máig is megénekelnek, ugye, az énekesek elmondanak az ünnepkor, ez Jeremiás tollából, illetve szájából, de Báruk, aki volt az ő írnoka, tollából származik. És akkor elérkeztünk a központi részhez, amit ma választottam nektek. És mielőtt azt gondolnánk, hogy itt most szomorkodnunk, sírnunk kell, annak is megvan a helye, nem is beszélve, hogy ugye kedves testvéreink is elmentek, de várunk majd bármikor haza. De a reménység is itt van. Itt van a reménység, és amikor elolvastam ezt a középső részt, amit most hoztam nektek, akkor ezzel a kettős figyelemmel figyeljünk rá, és Isten iránti tiszteletben arra kérlek titeket, hogy álljunk föl és elolvassuk a Jeremiás síralmai harmadik fejezetből azt a 15 verset, amely a könyvnek a közepén található, tehát a harmadik fejezet 18-as verstől fogom olvasni. Többféle fordításban tudjátok követni. Új fordításba vetítettem ki. Én most a revidált Károlit olvasom. Azt gondoltam, elveszett az erőm, és az Úrba vetett reménységem. Emlékezzél nyomorúságomra és bujdosásomra, az ürömre és a méregre. Mindig visszaemlékezik, és megalázkodik bennem a lelked. De arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedni kezdem, az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja a lelkem, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, a lélekhez, amely keresi őt. Jó csöndesen várni az Úr szabadítására. Jó a férfinak, ha igát hordoz ifjúságában, üljön hát egyedül, és csöndben, mert az Úr tette rá. Hajtsa a porba száját, talán van még reménység. Arcát tartsa oda az őt verőknek teljen begyalázattal, mert nem vet el örökre az Úr. Ha megszomorít is, de együtt is érez, kegyelmének gazdagsága szerint, mert nem szíve szerint alázza meg, és szomorítja meg az embernek fiát. Mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy a te hűséged és kegyelmed az akkor is él és maradandó, hogyha rossz, igazságtalan, értetetlen dolgokat látunk itt most a mi életünkben is, vagy korábban a történelemben. Kérlek, hogy taníts minket és szólj hozzánk, és add, hogy ez a következő néhány perc segítsen abban, hogy reménységgel tudjunk majd innen elmenni, erőt merítve a következő hetekre az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Kicsit megnézzük a kontextusát ennek a résznek. Ugye, mint említettem, a harmadik rész közepéről olvastunk néhány igeverset, és ez az öt fejezetes síralom könyvben van. Az első fejezet az ugye azzal indít, hogy Krisztus előtt 597-ben ugye kezdték bevenni, megtámadni ugye Sion leányát, Júdát, Jeruzsálemet, és ez a csapás 587-re teljes lett, és az úrnőből, aki ugye Jeruzsálem, őzvegy lett. Ez azt jelenti, hogy világossá teszi a könyv, hogy mind az ő férje, Isten, Jahve, elhagyta őt bűnei miatt, és a gyermekei vagy a barátai is, akikben bízott, például Edóm vagy Egyiptom, azok a környező népek, akikben bízott, mind elhagyták. Jaj, de magára maradt az egykor oly népes város. Olyanná lett, mint az őzvegy. Így kezdődik az első fejezet. És aztán figyeljetek meg az Urat, az Isten, mint aktív szereplőt, mint olyan aktort, aki ott van, benne van, és mindent okkal és céllal tesz. És ez hadd erősítsen meg téged is, hogy bármi van most az életedben, esetleg negatív dolgok, szomorúság, szenvedés, hogy Isten látja, tud róla, okkal és céllal engedi meg. Sőt, néha azt kell látjuk a Bibliából, hogy nézzétek, olykor ő okozza, mert hosszú távon gondolkodik, és látja azt, hogy ez elsegít a megtéréshez. Majd lesz szó az Úr szerinti megszomorodásról, ami a bibliai gondolkodásban egy jó dolog. Az Úr szomorította meg sok vétke miatt, elhagyottá tett, kezébe adott, elnyomókat rendelt az Úr. És a hogyan mellett a miért is egy fontos kérdés a könyv, a miért? A bűnei miatt. A korabeli proféták, nem csak Jeremiás, de Ézsaiás is, Mikás is, ezekről beszél. Figyelmezteti a népet éveken, évtizedeken keresztül, és utána velük van a bajban is, és visszautal rá, hogy figyeljetek, amit Isten kötött veletek szövetséget, amiről oly sokat írnak a mózesi könyvek, ugye a Deuteronomium, ugye az öt Mózesben is olvashatunk erről, hogyha ezt teszed, mondja az Úr, akkor jó sorod lesz, hogyha meg nem ezt teszed, akkor ez meg ez lesz. Jönnek majd olyan népek, akik elvisznek, stb. Gerizim és az Ebál hegye, gondoljatok erre. Itt a következmény a deportáció és a fogság, a gyász és a szomorúság, amelyről ír Jeremiás. De már a 20. versben a tekintetét a romokról és a pusztulásról kicsit az Isten felé fordítja. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok. És itt az ok, mert nagyon engedetlen voltam. Hogyha valami olyan dolog van az életemben most, amiben következményeket érzek, ami negatív rám nézve, akkor olyan jó, hogyha az Isten beláttat, hogy mert engedetlen voltam. És van kegyelem, halleluja érte, de van vetés és aratás törvénye is. Vannak következmények, amiket hordoznunk kell mindannyiunknak az életünkben. A második fejezet az szintén egy jajjal indul. Jaj, de sötét az a felhő, amelyet az Úr haragjában Sion leányára borított. Elpusztította az Úr kíméletlenül, ledöntötte, összetörte, felperzselte. Csak megint az aktív részvételét próbálom érzékeltetni az Úrnak. Most lehet, hogy ez fura ezt így olvasni, de hadd segítsen bennünket ez a könyv is, hogy kicsit jobban megismerjük a mi mindenható Istenünket, aki kegyelmes, szerető, hosszú tűrő, de lehet, hogy szeretné azt, hogy az új szövetségi népe is, a kegyelem korszakában élő 21. századi nyugati civilizációban, Európában, ahol jólét van, ebben élő népe is, kicsit jobban lássa mindazt, amit ő tett a történelemben, amilyen ő, ahogy ő gondolkodik. És úgyis tudjátok, a végszó úgyis a kegyelem lesz. És Jézusra fogunk mutatni a végén a Golgotára és a megváltásra. Mert hiszem azt, hogy az Ószövetségben is lépten nyomon rengeteg utalás van erre. Olyan volt az Úr, mint az ellenség. Pusztította Izraelt. Az Úr akarta, hogy lerombolják Siont. Megdöbbentő szavak. Nincs többé ünnep. Nincs értelme és funkciója idegenben a tisztségeknek sem. Azok a papokat, akiket elvittek Babilonba, nem tudják betölteni a hivatásukat, és a király is rabláncon van, esetleg odaengedi az uralkodó magához az asztalához, de nem tölti be a királyi hivatását. És tudjátok, a bűnnek ma is és akkor is nagyon sokszor az ártatlanok isszák meg a levét. Azok szenvednek sokszor mások bűnei miatt, akik nem tehetnek róla. Itt is Jeremiás leírja, csecsemők, a gyermekek, a szüzek. És látja ezt Jeremiás a szemtanú. Itt tettem egy kis csillagot, vissza fogok erre utalni. Jeremiás szemtanúságára, hogy honnan nézte végig. Van egy különleges hely Bibliában, Jeremiás barlangja, ami Jeruzsálem külső részén van. Ez nagyon érdekes lesz ez a vonal, ide vissza fogunk térni. A második fejezetben még az író világossá teszi, hogy a hamis proféták félrevezették a népet. Ma is vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy minden rendben lesz, de tudjuk azt, hogy a világunk nem e fele megy, hogy minden rendben lesz. És sajnos, ami Istennek nagyon fáj, és ebben a könyvben is előjön, hogyha idegen népek szemében gúny és megvetés tárgya lesz Izrael. Ez tudjátok, ma is igaz. Istennek fáj, hogyha nem hívők, mondhatnám pogányok, vagy vallásos emberek szemében gúny és megvetés tárgya lesz a hívő, aki magát hívőnek mondja esetleg. És Isten neve és dicsősége forog kockán sokszor, és tudjátok, ő megment, megvált, mert nagyon-nagyon fontos vagy neki, te is, meg én is, de nagyon fontos neki az ő saját dicsősége, amit helyreállít azzal, hogy egyházat, azzal, hogy népet szerez magának. Így volt ez akkor Izraellel is, és így van ez ma is a keresztény egyházzal. Haladunk tovább, és még mielőtt a harmadik fejezetre rátérünk, itt is van egy felkiáltás. Szívünk az Úrhoz kiáltott Sion leánya Jeruzsálem miatt. Nézd, Uram, és lásd meg azt, akivel így bántál. Nagyon érdekes az első fejezetben is, a 20. vers így kezdődik, hogy nézd, Uram, és a második fejezetben is a 20. vers kicsit így Istenre fókuszál. Mielőtt a harmadikra rátérek, hozom még a 4. és az 5., mert tematikájában ide kapcsolódik, és utána jön a jó hír, utána jön a reménység. A 4. fejezet témája az ostromolt Jeruzsálemnek az ínsége, az 5. pedig egy könyörgés az irgalomért, a kegyelemért. A 4. fejezet elején van a 3. jaj, ugye, ami talán a Jelenések könyvéből lehet ismerős. Erre a szára is még visszatérek, a 3 jaj, ez megjelenik a Jeremiás síralmaiban. Nagyobb a nép bűne, mint Sodomáé. Ezzel azt akarja szemléltetni az író, a proféta, hogy a büntetés nagysága az a bűn nagyságát mutatja. Sokszor ez egy igaz törvényszerűség. Az 5. fejezet pedig így kezdődik, ugye ez a könyörgés az irgalomért, hogy emlékezz, Uram, mi történt velünk, tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat. Fogságba vittek, és az otthon maradtak, közti különbséget is leírja. Ez egy olyan könyörgés, ami mind az ott maradottakra igaz, akik Jeruzsálem letarolása után ott maradtak, és mind a fogságba vittekre. Egyiknek sem volt könnyű az élete. Ugye a fogságba vittek, idegen országban nem tudták a zsidó ünnepeiket követni, és nyilván ott is robotmunkát végeztek. Akik pedig elnyomott uralom alatt éltek Júdában, közemberek, ugye mert a vezetőket ugye deportálták, azok az emberek fizetniük kellett a vízért, a fáért, mindenért, ami korábban az övék volt. A túlélők, a maradék, az mindig azt mutatja, hogy van remény, van kegyelem, és lesz újrakezdés. A Bibliában is előjön ez a szent mag, a gyökér, ugye a kivágott fa és a gyökér, amiből új hajtás sarjad. Ez mind-mind a kegyelemnek a képe. És egy gyönyörű felkiáltással zárul a könyv. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. És tudja Jeremiás is, tudja a síralmak írója is, hogy isteni kezdeményezés kell ahhoz, hogy változás jöjjön létre. És ez az, ami a 31. fejezetében, ugye a Jeremiás 31. fejezetében a híres részben, ahol az új szövetségről ír, ezt is hozza. Új szívet adok belétek, kicserélem a kőszívet, hús szívé, azt művelem veletek, hogy megcselekedjétek a törvényeimet. Tehát egy belülről kifele való változás ígéretét hozza el. Hogyha megnézzük kicsit most fókuszáltabban a textusunkat, ami a reménységről, az új esélyről szól, akkor néhány kulcsszót kiemeltem. Amikor olvasod a Bibliát, érdemes a kötőszavakra odafigyelni, mert hozhat fordulatot. Itt úgy érzem én, ahogy olvastam és tanulmányoztam, hogy a fordulat az a de ha újra meggondolom, itt következik be. De ha újra meggondolom, ez pedig a 21. verstől. Van egy negatív spirál, amiben belekerülhet az ember. Lelki gondozásban vagy pszichológiában ez ismert, de mindannyian szerintem már átéltétek. Én is átéltem, voltak ilyen időszakaim az életben, és olyan ijesztő volt, amikor ez akár hetekig tartott mondjuk. Általában én azt figyeltem meg, hogy az ilyen negatív gondolati spirálokban olyankor kerülök, amikor egyrészt az idő is szürkébb, hidegebb, többet vagyok bent, és a napok is rövidebbek. Nagyon érdekes, én általában ilyen téli időszakban figyeltem ezt meg magamnál. Másrészt, amikor ilyen fordulópontokhoz, nagy váltásokhoz érkezett az életem, például egyetem befejezése, munkába állás. És itt is lehettek közülünk olyanok, akik ilyen fordulópontoknál vagytok. És nem kell, hogy tél legyen, lehet nyáron is. Ilyen negatív gondolati spirálba belekerülni, hogy mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. Mire? Arra nyomorúságra, ürömre, méregre. Mindig arra gondolok, hogy vajon meg lesznek a vizsgáim. Vajon, ha meg lesznek a vizsgáim, munkába tudok-e állni? Ha munkába állok, akkor vajon tudom-e teljesíteni, amit a főnök kér? És tudjátok, megy le az ember. És arra hív ma az ige, hogy ha ilyenbe vagyunk, vagy ha nem, akkor adjunk hálát az Úrnak. De ha ilyenbe leszünk, mert eljöhet olyan időszak, akkor legyen igaz ránk a 21. verstől, hogy de ha újra meggondolom. És ehhez az kell, hogy sokszor negatív spirálból nem nagyon megy ez a felfele, ki kell ebből jönni egy másikba, ki kell kicsit emelkedni a kétdimenziós problémákra nézésből, és feljebb kell kicsit jönni Isten segítségével, és föntről ránézni az egészre, akár egy másik emberrel, egy mentorral, egy segítővel, egy lelkésszel, egy imatárssal, aki azt mondja neked, hogy figyelj, igen, nehéz helyzetben vagy, de van remény. Én úgy látom kívülről, hogy, és akkor lehet, hogy egy olyat mond neked, amire nem is gondoltál ott belül, mert a problémáink túl közel vannak, elvakítanak minket sokszor. És akkor így van Jeremiás is, fizikálisan is képzeld el, kimegy a városon kívül, felmegy Jeruzsálem domboldalára, egy barlangot keres, és nézi a várost. Ez tényleg így történt, és de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Visszagondol a múltra. A legtöbbünknek itt van keresztény múltja. Lehet, hogy csak hónapok, de lehet, hogy évek, évtizedek. És gondolj arra, hogy nagyon sokszor átélted, hogy szeret az Úr, hogy nem fogyott el irgalma korábban sem, hogy megújult az ő kegyelme. És három ja is van a könyvben, de itt a központi részen van három jó. És ez fantasztikusan rímel. Jó az Úr, jó csendben várni, és jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz. Tehát világossá tesz itt a központi részben az író, hogy Isten jó. Még ha nem is úgy néz ki sokszor az életünkben. És jó néha csak várakozni az Úrra bizalommal. Van úgy, hogy nem tudunk mit tenni. Ott akkor Jeremiás sem tudott mit tenni, vagy azok a szemtanúk, akiket nem deportáltak. Van egy király az Ószövetségben, amikor meglátja a hatalmas közeledő ellenséget, leborul Istenet, és azt mondja, hogy Uram, nem tudom, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Gondoljatok Rútra, akinek azt a tanácsot adják, miután Boázzal elkezd ismerkedni, hogy maradj veszteg, várjál. Majd, ha ő kezdeményez, lesz bőle valami. Ezek olyan idegesítő helyzetek, nem az életünkben, amikor próbálnánk megoldani a dolgokat, tenni, és az Isten igéje olykor igaz ránk, hogy csendben várj. Na, ehhez kell bölcsesség, mert van olyan élethelyzet is, amikor meg fontos, hogy oda tegyük magunkat, tegyük, vállaljuk a felelősséget. De én azt kívánom, hogy te is, meg én is felismerhessük, hogy melyek azok az életünkben azok a pillanatok, amire igaz ez jó csendben várni az Úr szabadítására. És jó az iga is, mert felelősséggel és lehetőséggel jár. Ide még majd vissza fogok térni, hogy Jézus is beszél arról, hogy milyen az ő igája. Irgalom és szeretet. Ebbe keretezi be ezt a részt Jeremiás. Ugye a fordulat a de-vel áll be, és neked is lehet reménységed a csüggedésben. És amikor emlékezel, esetleg segíthetsz emlékeztetni azokat, akik még a negatív spirálba vannak, akár veled együtt, vagy tőled függetlenül. Ez itt Isten jóságáról szóló hitvallás. Bizonyság az ő gondviseléséről. A napokban olvastam Müller György életrajzi könyvét, és talán az egyik legfantasztikusabb, legnagyszerűbb példája ő annak, hogy Isten mennyire gondviselő. A 19. század elején élt, ott Németország környékén született, tehát a kontinentális részen Európában, és az élete az Angliába vitte, akkori brit szigetekre, és kezdett ugye a fővárosban is, de Bristolban levő árvaházakról híreső, amelyet lépésről lépésre a semmiből, sokat imádkozva, Isten áldását elfogadva, épített fel egy hatalmas árvaház hálózatot. És csak egy rövid történet, hogy egyébként az életrajzi könyve teli van ilyenekről. Szinte minden oldalon leír olyat, hogy nem volt semmiük, nem volt mit tenniük. Ő tudta, de még a gondozótak, a gyerekek meg a gondozó személyzet nem tudta, hogy holnap már nem lesz reggel az asztalon tej, meg kenyér, hogyha így mennek a dolgok. Imádkozott, és reggelre lett, mert valaki hozott. Vagy pont akkor érkezett meg távoli Indiából egy csomag, egy levél, benne 20 fonttal, vagy ilyesmi. November 5-e. Egy testvér adott nekünk 100 fontot, hogy tudjuk fizetni a gyermekotthonaink bérleti díját. Az elmúlt év decemberében többször imádkoztam az Úrhoz, hogy lágyítsa meg ennek a testvérnek a szívét, és bátorítsa arra, hogy adjon 100 fontot. Akkor leírtam tavaly decemberben, most csak így fordítom angolból, úgyhogy azért ilyen kicsit döcögős, tavaly leírtam decemberben az imámat az imanaplomba. A következő év januárjában, tehát egy hónap elteltével, 50 font érkezett meg tőle. Aztán eltelt több mint fél év, és november elején a másik 50 font, amire Isten indította, megérkezett. Amikor emlékeztettem arra, hogy ezért imádkoztam, és megmutattam neki az imanaplómat, együtt örvendeztünk, hogy Isten eszközként használta őt. Müller György nem az egyetlen. Az egyháztörténelemben sok ilyen személyiség van, de ma is, itt és most az a kérdés, hogy neked ez mennyit jelent, mennyire tudjuk átélni, és hogy mennyire tudunk bízni az Isten gondviselésében. És hadd legyen ma egy bátorítás, ha más nem is visszünk haza, hogy reménykedjünk és bízzunk, hogy az Isten gondot fog viselni. Azt meg, hogy hogyan, azt sokszor nem tudjuk előre. A kontraszt az a rövidlátó panaszkodás és a türelmes várakozás, hitelteljes várakozás között van, amiről ez a harmadik fejezet is, meg az egész könyv is szól. A csend, ahogy készültünk az igehirdetésre, szívem csendben az Úrra figyel, és ahogy ugye a harmadik rész közepén van erről, igen, hogy jó csendben várni az Úrra, ez egy központi gondolat. Elmondok egy történetet, és aztán megyünk még kicsit tovább. 2013 és 14 fordulóján nekem az életemben volt egy olyan rész, egy olyan 4 hónap, amikor egy negatív spirálba belekerülve azon aggódtam sokat, hogy befejeztem az egyetemet, lejárt az egyéves missziós szolgálatom, Tatabányán, visszaköltöztem Budapestre. Mi lesz a jövő? Hál' Istennek megérkeztem közétek. A gyülekezet, mondhattam így magamban, pipa. Jó, de az életem nagy része időben, a munka világa, és az a tűz, amit éreztem magam, hogy tovább kéne vinnem az evangéliumot, tovább kéne vinnem ezt az egészet, mi lesz? Esetleg tanuljak, tovább dolgozzak. És Isten megadta mind a kettőt, de nem azonnal. Volt egy olyan 4 hónap, amíg szeptembertől következő év januárjáig nagyon mély lelki mélységbe vitt bele az Isten. Hát 4 hónap, azt mondják egyébként, olvastam, hogy az átlagos munkakeresési idő, ez még abban az időben, az én időmben, tudom, most már lehet, hogy könnyebb, de akkoriban egy átlagos fiatal, aki végzett, 4 hónap alatt tudott elhelyezkedni, olvastam valahol, velem is így volt ez, és ebben az időszakban, képzeljétek el, szeptembertől kezdtünk el járni, pont Fehérvárra egyébként, Fülöpáron testvéremmel, minden péntek délután Szabadság Krisztusban tanfolyamra. Elkezdtünk járni, és mivel nem volt munkám, ezért tudtam vele menni, és ő is tudta úgy az életét szervezni. Minden péntek délután találkoztunk Kelenföldön, elmentünk Fehérvárra, beszélgettünk odafele 45 percet, ott részt vettünk a Szabadság Krisztusban tanfolyamon, és visszajöttünk. És közben imádkoztam, hogy Uram, adj munkát, vezess, merre, hogyan. És képzeljétek el, januárban akkor lett munkám, pont a következő héten, amikor befejeződött a Szabadság Krisztusban tanfolyam. Isten így engedte meg, ő nem akarta korábban. És emlékszem, hogy a búcsú alkalmon január elején hálát adtam, és elmondtam ott mindenkinek, hogy jövő héten már ugyan nem találkozunk itt, de én az új munkahelyemen leszek, ahol 3 évig az Isten segített ott dolgoznom, és olyan feltételekkel tudtam dolgozni, hogy közben nappalin el tudtam végezni a teológiát. Ez az Istennek a kegyelme, ezt nem én találtam ki így, hihetetlen, tehát ez az Istennek a jósága. És nem is kellett lemondanom a Szabadság Krisztusban tanfolyamok végét, mert az Isten nem engedte, hogy addig legyen munkán. Szóval ez tényleg fantasztikus, és amikor egy héttel a befejezés után ott voltam a munkahelyen, és ott dolgoztam, és visszagondoltam, hogy eddig minden pénteken ott voltunk Fehérváron, tanulmányoztuk az Isten igéjét, és akkor az volt bennem, hogy ez az Istennek a jósága. Én nem tudtam ezért mit tenni. Elmentem persze egy pár állásinterjúra, mondjuk 30-ra, és válogassátok meg, tehát érdemes ez a te részed, de hogy a csendben várakozás, az pedig az Isten. A 3. fejezet a vége egy önvizsgálat és a megváltásra mutatás. Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az? Nem a felséges szavától függ a rossz is, meg a jó is. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsájtottál meg. Fontos, hogy a negatív spirálból kijöve, Istenre tekintve, de önvizsgálattal álljunk meg, és ez hozza el a megváltást. Itt jön egy fordulat, segítségül hívtam nevedet, amiről énekeltünk is. Uram, a verem mélyéről, meghallottad szavamat, ne fogd be a füled sóhajtásom és kiáltásom előtt. Mellém léptél, mikor kiáltottam hozzád, ezt mondtad. Ne félj, ne félj. Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Végén, ha közeledünk a végéhez, a konklúzióhoz, egy párhuzamot szeretnék vonni Jeremiás és Jézus között. Meg ez a 2 kép is, amit találtam a neten, egyébként az alsóról azt mondják, hogy valószínűleg így nézhetett ki Jézus. Ezt ilyen régészek meg kortörténészek próbálták így összerakni, szóval ha szőke kék szeműre gondoltál, akkor mondom, hogy nem. De a fönt van Jeremiás, és ugye a fajármot hordozza a vállán, a nyakán. És megdöbbentő, nem? Jézus meg, értünk, hordozott egy másik fát szintén a vállán. És itt van ez a kép, ez Jeruzsálem külvárosa, lehet, hogy néhányan jártunk együtt itt. Na most úgy tartja a zsidó hagyomány, hogy ez itt Jeremiás barlangja. Tudjátok, hogy mi ez? Van egy másik neve is. Ez a Golgota, a koponyák hegye, vagy helye. aminek a tövében az Atya Isten a történelem középpontján kiplakátolta az ő fiát országvilág elé a keresztutak találkozásán, és azt mondta, hogy én szent vagyok és igazságos, és a bűnt azt így megbüntetem azért, hogy nektek megbocsájthassak, hogy ti a népem legyetek, hogy ti az új szövetség része legyetek. És akkor eljön az a pillanat, 5-600 évvel később, ugye korábban Jeremiás talán onnan fentről, nem tudjuk, de talán onnan fentről figyelhette a város pusztulását, az elpusztult várost. 5-600 évvel később pedig ugyanezen a ponton az Isten fia az szeretetével körbeöreli a világot. Jézus nem egyszer sírt a szent városért, és nem egyszer könnyezett Sionért és a templomért. A mai kultúrában az van, kiskortól kezdve, főleg a fiúkba belenevelve, hogy legyél erős, nem szabad sírni. A héber kultúrában, a zsidó kultúrában gyakrabban előfordul ez, és semmi gond nincs ezzel. Jézus panaszkodott és sírt Jeruzsálem miatt, Jeruzsálem kapcsán. Egyszer azt olvassuk róla, amikor közelebb ért ugye a Szentvároshoz, és meglátta, megsiratta, és így szólt, bárcsak felismerted volna ugye, a meglátogatásodat, mert jönnek majd napok, és nem is jött olyan hosszú idő múlva, csak talán 30 év múlva, 35, amikor Titus római seregei porig rombolták már a második templomot, a Heródesi templomot. Az Ószövetségben azt az eseményt, amikor az első templom elpusztul, négy helyen is, különböző helyen is megörökítik. Gondoljatok bele, milyen fontos lehetett ez. Az Új Szövetségben Jézus Krisztus kereszthalálát szintén legalább négy helyen megörökítik, ugye az evangéliumok nem is beszélve az abcsáról és a levelekről. Tudjátok, Jézus is beszél egy templom lerombolásról, ami nem más, mint testének a temploma. És ebben a nagy keretbe belehelyezve talán jobban tudjuk érteni az eseményeket. Krisztus előtt 587, Krisztus után 33, és Krisztus után 70. A személyes kérdések így a végére hozzád és hozzám, hogy mi a helyzet most az életedben, a bűnbánat és a bűnbocsánat dinamikájában. Ez egy olyan út, ami sokszor ciklikus, és vissza kell térni a bűnbánathoz. Tehát a Jeremiás síralmai az aktuális számunkra, hogyha már évtizedek vagy évek óta keresztények vagyunk, mert hívemberként az Isten arra hív, hogy alázatban, bűnbánatban járjak és járj. Bűn büntetést von maga után, vetés és aratás törvényét ismeritek. Egy másik kérdés amellett, hogy hol vagy most a bűnbánat és bűnbocsánat útján, hol vagy most az Istenben való függés és bizalom útján? Milyen szinten vagy? Ugye itt is végletekről is beszélhetünk, hogy arra vagyunk berendezkedve, talán sokan, hogy anyagi biztonság minden szempontból, hogy minél kevesebb kockázati tényező legyen az életünkben. Hát ahogy olvasom Müller György könyvét, komolyan néha magam a gyakorlati ateistának érzem. Tudjátok, mit jelent ez a fogalom? Gyakorlati ateizmus. Ez azt jelenti, hogy beszélünk Istenről, hogy bízunk benne, de a valós életünk, ahogy be vagyunk rendezkedve, ahogy kezeljük a pénzügyeinket, a kapcsolatunk, minden más, annyira kontrolláljuk, hogy szinte olyan kevés tere van Istennek, hogy az ő gondviselése megnyilvánuljon. Szóval hiszem azt, hogy nagy bölcsesség kell az Istennel való függés témában is, hogy nem lehet azt mondani, ismertem egy ilyen embert, nem készült semmit az egyetemi vizsgájára, hanem előtte imádkozott és Bibliát olvasott, és aztán elment vizsgázni. És mondták neki a gyülibe, hogy ez nem jó, ne csináld. Kitalálhatjátok, hogy mi lett az eredménye. Ez butasság, ez nem az Istenben való hit, vagy bizalom, vagy függés. De sokszor az sem, hogy az életünk be van rendezkedve, és minden kockázati tényezőt, még az Isten gondviselésének a lehetőségét is kizárjuk. Hiszem azt, hogy Isten arra hív téged és engem is, hogy tapasztaljuk meg igazából az Istenben való függést, és valójában, hogyha hívők vagyunk, akkor erre őszintén vágyunk is, mert ő a mi mennyei apukánk. És mennyire éled át azt örömmel, amit Jézus mondott, és amiről Jeremiás 3-ban is volt szó, jó csendben várni az Úrra, jó, hogyha fiatal korban, már ifjúkortól kezdve igát hordozunk. Jézus azt mondja, hogy az ő igája, a vele való élet, az könnyű és gyönyörűséges. Hadd kérdezzem meg, hogy tényleg így van ez velünk? Vagy inkább teher, nehézség, gyötrelem? Nem vágyom rá? Tudod, a vágyaid, azok elárulnak téged. Mert amivel csorultig van a szív, az szólja a száj. Amilyen gyümölcseink vannak az életben, és azt mondja, hogy vizsgáljuk meg, és lássuk meg, hogy milyen helyzetben vagyunk. Lehet egy ideig imitálni a keresztény életet, elmenni házi csoport a gyülekezetbe, de hogyha egy porcikát sem vágyik rá, és teher az, hogy erkölcsösen élj, és mindaz, ami ezzel jár, akkor Isten elé kell leborulnunk, és azt mondjuk, Uram, lehet, hogy újjászületésre van szükségem, megtérésre van szükségem. Eddig becsaptam magam. Jézus arra hív, hogy örömmel hordozzuk az ő igáját, és persze lesznek nehézségek, de ő velünk van. Ő velünk van. Az utolsó dián pedig ez. A jövő, a jelenések könyve. Miért a jelenések könyve? Ugye ez szól a jövőről, másrészt nagyon-nagyon érdekes, hogy rengeteg jeremiási idézet található a jelenések könyvében. A három jaj is megjelenik a jelenések könyvében, és az is, hogy a síralom könyve igazából a jelenésekben kerül egy olyan keretbe, hogy azok a könnyek, amik ott akkor kijöttek, babiloni fogságba elhurcoltak szeméből, de azóta is a világtörténelemben az a rengeteg könyv, van arról ígéretünk, hogy lesz egy nap, amikor valaki letörli azt. A te életedben is, meg az enyémben is. És ez pedig nem más, mint a bárány, aki középen a trónnál van. Arra van ígéretünk, hogy ő legelteti őket, minket, elvezet minket az élet vizének forrásához, és az Isten letöröl, hadd mondjam így, személyesebben szemünkről minden könnyet. És arról beszél itt János, hogy látott egy új eget és új földet. Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek. És ez már nem csak a zsidó népre, hanem minden más törzse népre, nemzetre is vonatkozik. Isten lesz velünk, és letöröl minden könnyet a szemünkről. És tudjátok, ez a hely, ennek a helynek a neve, ez az új Jeruzsálem. És ez a reménységünk, hogy az a Jeruzsálem, amelyet leromboltak, amely elpusztult, amely újjáépült, aztán megint elpusztult, amely most igazából vallások olvasztó tégeje, és ha bemész az óvárosba, akkor négy különböző etnikumot, vallást is találsz, találsz benne keresztény templomot, muszlim mecsetet, zsidó siratófalat. Ez, amihez most annyi fájdalom, szenvedés kötődik, és hogyha ez zarándokolsz, oda nem lehet biztos, nem lesz benne biztos, hogy nem ér gond, mert teli van katonával. Ami most jelenleg így néz ki, arról van egy ígéretünk, egy reményteljes jövő, ami vár ránk, és ez pedig az új Jeruzsálem. Most befejezem, és egy-két perc csendes időt szeretnék adni mindannyiunknak. Arra, hogy gondold meg, arra, hogy legyen valóság ez az ige számodra is, de ha újra meggondolom az életem, legyen nagyon személyes, és az az imám, az a vágyam, hogy igaz legyen rád is, amit mondott ott akkor az író, reménykedni kezdek, mert szeret az Úr. Most tehát egy-két perces csöndben tartsunk önvizsgálatot, és azt a diát fogom kint hagyni, amiben a személyes kérdések és válaszok vannak, hogy tudjuk megvizsgálni, akár visszamenőleg is ezt a három pontot. Milyen neked most Jézus igája? Hogy vagy most az Istennel való függés tekintetében? És hol tartasz most a bűnbánat, bűnbocsánat ciklusában? Esetleg elakadt, esetleg nem működik. Legyünk most Isten előtt egy-két perces csöndben, imában meghajtva előtte magunkat.